Egyre nagyobb a káosz, mármint a mostani heti szakaszban, ugyanis kicsúcsosodik az, ami az előző szakaszokban már érezhető volt, ami egy lavinát elindított. És ha megnézzük az ezt követő szakaszokat, a heti szakaszok az elmúlt egy-két hetet, akkor látjuk azt, hogy hova vezet a félelem, és hova vezet a hazugság. Ugyanis a mostani részben Kórah lázadásához jutunk el, Kórénak nevezi a károli fordítás, és egy rendkívül feszült heti szakaszról van szó, tulajdonképpen egy krízis helyzetbe jutott a nép. És nagyon sokszor van a mi életünkben is olyan, hogy jönnek egymás után problémák, és a lavina beindul. És egy picike kis problémából egy óriási, mindent elsöprő probléma lesz. És krízisbe kerülünk. És egy ilyen krízisbe került a nép. Ugyanis elhangzik a nép szájából egy olyan mondat, hogy elvesztünk. Mind elvesztünk. És hogyha ezt egy nép mondja ki, akkor ott már érdemes elgondolkodni, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy jaj, menjünk már vissza Egyiptomba, mert olyan uncsi már ez a vándorlás, és különben is mikor látjuk már meg Istennek az akaratát, hanem egyszerűen érzi azt, hogy ez a helyzet így tovább tarthatatlan. És eljutottunk odáig, hogy maga a nép mond majd ki egy ilyet a heti szakasznak a végén, hogy mind elvesztünk. De ennek a mondatnak is lesz azért még egy előzménye, egy olyan esemény, ami felteszi az ire a pontot, ez pedig Kórahnak a lázadása. A heti szakasz neve is róla szól, Sabbat Kórah, és a Mózes 4. könyvében a 16. fejezettől kezdődik. Ki ez a Kórah? Mit tudunk róla? Az ige így mondja, Kóré pedig az Ihár fia, aki a Lévi fiának, Kehátnak fia vala, és Dátán és Abirám Eliábnak fiai, és Ón a Pélet fia, akik Rúben fiai valának, fogták magukat. Ez az első vers, nem is olvasom tovább. Ki ez a Kóra? Hát már is kiderül, hogy Lévita leszármazott, konkrétan a dédapja, nem más, mint Lévi. Az is kiderül, hogy Kehát fia, tehát papi leszármazott. És bár a szövegből nem derül ki, de máshol olvashatunk róla, és ha összetesszük ezeket a neveket, akkor az is kiderül, hogy ő nem más, mint Mózesnek és Áronnak az unoka testvére. Pontosítva, az unoka bátyja. Ez egy fontos pont lesz, majd a későbbiek során. Nem unokaöcskös, báty. És aztán a második vers így folytatja. És támadának Mózes ellen, és velük Izrael fiai közül 200 és 50 ember, akik a gyülekezetnek fejedelmei valának, tanácsbeli, híres, neves emberek. Ebből a második versből kijön az, hogy támadnak Mózes ellen, bizonyára nem lepte meg Mózest. Azért az előző szakaszokban elég sok mindenki támadott ellene. Mózes már egy edzett fickó volt, hozzászokott ahhoz, hogy itt naponta történnek ezek az ellenszegülések, hogy menjünk vissza Egyiptomba, hogy elegünk van belőle, hogy most már tényleg minek vagyunk itt. Igen, csak hogy ez az ellentámadás, ez most nem a nép hangja. És itt is egy fontos részlet lesz, ami majd segít megérteni, hogy mi is történik valójában. Ugyanis Kórah és az a 250 ember a gyülekezet vezetői. Itt nem a nép hangja szólal meg, hogy elfáradtunk, nem akarunk harcolni, nem akarunk menni, bizonytalanok vagyunk, nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. úgy mondja ezt a zsidóság, hogy az Amha Árec, az egyszerű ember. Nem, nem az szólal meg. És nem az indul Mózes ellen, hanem a gyülekezetnek fejedelmei. Vagyis a közösségek és a törzseknek a fejedelmei, illetve tanácsbeli híres neves emberek, ez egy érdekes fordítás, itt csak annyi áll, hogy azok az emberek, akik hírnévre tettek szert. Tehát ismertek, közismertek, népszerűek az egyszerű emberek között. Azok az emberek, akik az intellektuája a népnek. Azok az emberek, akik a krémje a népnek. Hiszen ez a nép is megosztott volt társadalmilag, olyan szempontból értem ezt, hogy igen, voltak a kézművesek, voltak azok, akik a kétkezi munkában voltak tehetségesek, és volt az intellektuál réteg, bármilyen furcsa, kezdett már kialakulni az a fajta rátermettség, az a fajta vezetőképesség, hogy igen, meg tudok oldani problémákat. És ezekre az emberekre felnéztek, várták tőlük a segítséget, híresek voltak. Ez a 250 ember, aki Kórah köré gyűlt, nem akárki volt. Hírük volt, felnéztek rájuk, tekintélyük volt, hallgattak rájuk. És ez a 250 ember odaáll Kórah mellé. De mit támogat? Mit akar Kórah? És gyülekezének Mózes ellen és Áron ellen is mondának nékik. Sokat tulajdonítottok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr. Miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé? Ez a támadási alap. Ez az egy mondat. De vajon mi van ebben az egy mondatban, ami olyan következményeket hozott, amit ismerünk már a történetből, hogy elevenen nyeli el Kórahot és ezt a 250 embert a föld. Ezért az egy mondatért. És az indítatást és az elindulást kell megnézni, hogy hogy születik meg ez a mondat. Sokat tulajdonítottok magatoknak. Ez hangzik el Kórah szájából. A héber szöveg csak annyit mond. Rav lachem. Ami annyit jelent, sok nektek. És ebben egy olyan tartalmi üzenet van, hogy sok ez nektek. Nem bírtok ti ezzel. Túl sok ez a feladat nektek, ami itt rajtatok van. Nem azt mondja Kórah, hogy Mózes és Áron, ti nagyon sokat tulajdonítottatok el magatoknak. Vagy hogy sok részt vesztek el Izrael feladatai közül, hanem egész más álláspontból közelít. Nem támad ki. Egyáltalán nem támad. Annyit mond, öcsi, sok ez neked, nem tudsz ezzel elbánni. És itt lesz fontos, hogy Kórah unoka, báty. Ugyanis arra hivatkozik, ami az ősi, patriarchális rendnek az alapja. Jogokat kér magának, mert az öröklődés szerint őt illetné meg a vezetői poszt. És azt mondja, hogy öcskös, neked ez túl sok. Hát annyi balhét hoztatok már itt a nyakunkra, sok ez nektek. Hát miért kell nektek minden csak nektek ketten Áronnak meg Mózesnek csinálni? Hát itt vagyok unokatesó, hát kehátita vagyok én is. Lévitörzs, egy törzs vagyunk. Sok ez neked, öcsi. És ebben a sok ez nektek öcskösökben ott van ez a lekicsinlés. Lekicsinli Mózest és Áront. És jogokat formál arra a feladatra, amit Mózes és Áron tölt be. A döbbenetes az egészben az, hogy mindezt legálisan, mindezt jogszerűen kéri, hiszen örökösödési sorrendben őt illetné meg. Sőt, Azt is olvassuk, hogy nem csak léviták, nem csak a Kórah, mint lévita áll elő, hanem bejönnek a Rúben fiai. A Rúben fiai, akiknek közük nincsen a papsághoz, de mégis valami ősi törvényre hivatkoznak, mégpedig az első szülöttségi jogra. Egészen visszamegyünk az ősatyákig. Egészen visszamennek odáig, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob korabeli jogszabályokra hivatkoznak, hogy hát nekünk ez jár. Hát mi vagyunk az elsőszülöttek, és az elsőszülöttnek kell a papi feladatot betölteni. Egy olyan helyzetre hivatkoznak, egy olyan meglévő, valós helyzetre hivatkoznak, ami már egyszer bevált, úgymond. Hát miért nem az alapján építjük fel a társadalmi hierarchiánkat? Hát az ősatyák idejében működött. Hát jó, közben igaz, hogy azóta már volt itt egy Szináj, meg nemrég eljöttünk, meg szövetséget kötöttünk, meg hallottuk Istennek a hangját, na de hát az mégiscsak még ősibb. Vissza lehetne menni oda, és felépíteni úgy a rendszert. És különben is annyi balhét csinált el ezelőtt a 2 év alatt Mózes, hogy már ideje leváltani. És a döbbenet az, hogy teljesen jogos érvekkel 250 vezetőt magához vesz. És teljes mértékben igaz, amit mond, de csak egy darabig. Ugyanis mit mond? Az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr. Hazudik-e Kórah? Nem. Igazat mond. És kinek a szavára hivatkozik? Isten szavára. Hiszen az örökkévaló nemrég jelentette ki. Szent, nemzet, papi, fejedelem vagytok. Mindannyian. Ott a Szinájnál. Ők is hallották. Utánozzák Isten hangját. Imitálják, megismétlik. Nem én mondtam, az örökkévaló mondta, az egész nép szent. Az egész nép. Eddig még rendben is van. Igazat mondanak. Csak az utolsó tagmondattal van a probléma. Miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé? És ebben van a hazugság. Ezzel az utolsó egy tagmondattal az igazságot, amiből elindult, teljesen kiferdíti, teljesen elfordítja, és hazugsággá teszi. És ez egy gyönyörű példa arra, hogy hogyan lehet az igazság nevében hazugságot mondani. Az igazság nevében hazugot állítani. És megjelenik az, ami eddig nem volt, és ez fogja hozni a pusztulást, a káoszt és a meghasonlást, a kettős beszéd. Igazat is mondok, meg nem is. Jut is, marad is. Elmondom azt is, amit Isten akar, de elmondom azt is, amit én akarok. Mert az egész probléma ott kezdődik, hogy Kórah a saját akaratát akarja Isten akarata fölé tenni. És amikor azt mondja, hogy miért emelitek magatokat a gyülekezet felé, tulajdonképpen ő magából indul ki, hiszen ő akarja magát emelni a gyülekezet felé. A pszichológia ismeri ezt már régóta, a kivetítésnek a történetét, ez történik itt. De ezen túl a mélyebb üzenet itt rejlik a részletekben. Ebben az egyetlen egy tagmondatban, hogy hogyan válik az igazság hazugsággá. És Mózes nem száll bele a játékba. Azt mondja, jó, reggel megmutatja az Úr, ki az övé, és ki a szent. Nem én fogok veled szórakozni, nem én fogok veled játszani, nem én fogok veled harcba szállni. Legyen Isten a bíró, mutassa meg, ki a szent. És megmutatja. Ismerjük a történetet, nem olvasok fel minden részletet. Megnyílik a föld, és élve elsüllyed Kórah és Ruben fiai, Dátán és Abirám. Igen ám, de valakik nem süllyednek el. Kórah fiai. Azért, mert a Kórah fiai nem álltak be az apjuk mögé. Nem követték. És valahol érezte Mózes, hogy ebből nagy baj lesz. Valahol tudta Mózes, hogy itt most nem ellene támadnak. Lehet, hogy le akarják cserélni, de nagyobb a probléma. Nagyobb a probléma, mert ha Kórah átveszi a vezetést, a saját akaratát fogja érvényesíteni, és nem Isten akarata fog megnyilvánulni. Ezt érezte Mózes. De Mózes okos ember volt, tudta, hogy ezt így nem mondhatja ki. Gyorsan ráhárította Istenre, döntse elő. Ugyanis, nézzük meg, mi történt volna akkor, ha Mózes dönt. Ha Mózes azt mondja, hogy jó, akkor gyere, menjünk ki, rendezzük le. Mi történt volna? Minden bizonnyal Isten nem Kórah mellé áll, hiszen Mózest választotta egy feladatra. És a népnek lett volna egy hatalmas bálványa. Mózes. Mózes a legyőzhetetlen. Mózes a verhetetlen. Mózes az Isten. Nem. Mózes tudja, hogy nem léphet Isten helyébe. Tudja, hogy hol a státusza. És tudja, hogy egy vezető nem Isten. És Kórah ezt nem tudta. Kórahnak ez volt a problémája. Kórahnak az volt a gondja, hogy bár legálisan követelt mindent, és jog szerint, Isten törvénye szerint lépett föl, egyetlen egy probléma volt. Egyenrangúnak tartotta az ő szavát Isten szavával. Egyenrangúnak tartotta a saját hivatását az isteni ranggal. Nem volt ott az alázat. Ez volt az egyetlen probléma, hogy hiányzott az alázat. Hiányzott az, hogy ki a valós, nagybetűs vezető. Ugyanis itt, ennél a pontnál semmi más nem történik, mint egy vezető harcban vagyunk. Ki az igazi vezető? Ki a jó vezető? Itt nem egy külső támadásról van szó. Itt arról van szó, hogy ki az igazi jó és rátermett vezető. Ugyanis ha az eseményeket végignézzük, hogy mi történt eddig, hát emberi szemmel nézve Mózes nem valami szuper jó vezető, mert eddig csak Córesz volt, ahogy mondja a zsidó, tehát eddig csak a bajok jöttek. És most itt van egy intellektuál, egy tudós, egy rátermett, egy olyan ember, aki híres a nép között, akire mindenki hallgat, ő kell. Ő. 250 ember már támogatja is. Istennek mégsem ő kell. Pedig emberileg tök jó lett volna. És lehet, hogy ki tudta volna még a csíráját is ölni a népből annak, hogy nekünk itt rossz. És lehet, hogy valami extra jó dolgot hozott volna. De Istennek nem kell az ilyen vezető. Sőt, valami olyan jelet tesz, amit eddig soha élve nyeri el a föld. Kórah, Dátán és Abirám nem halnak meg. Élve nyeri el őket a föld. Nem kell Istennek a nagy tudás, a nagy rátermettség, hanem az alázat kell. Jön Kórah, neked ez sok, nem bírsz te ezzel. Majdnem beszól neki, hogy te olyan kis nyomorék vagy. Hát te akarod ezt az egészet csinálni, most komolyan itt szerencsétlenkedsz már 2 éve, hát itt vagyunk 40 kilométerre Kánaántól, na add ide azt a botot, majd én beviszem ezeket. Olyan szerencsétlen vagy, komolyan. Sok ez neked. És Isten megmutatja, hogy nem. Nem szerencsétlen a Mózes. Nem szerencsétlen az Áron. Őket választottam. Őket akarom látni. És aztán egy nagyon érdekes, mert ugyanezzel a kifejezéssel mondja azt Mózes, hogy sokat akartok ti, Lévi fiai. Hát nem elég nektek az, amit adott Isten? Nem tudtok megelégedni azzal a feladattal, amit Isten ad? Miért akartok olyat, ami nem a tiétek? Miért akarjátok azt, ami nem rátok tartozik? És Mózes szinte rimánkodik, szinte kétségbe esetten mondja, hogy Ravláhem, sok lesz ez nektek. Ez nektek sok, Lévi fiai. Nem arról van szó, hogy ti most itt sokat akartok. Sajnos ez a fordítás nem hozza át ennek az egész szituációnak itt a mienségét, hogy nem arról szól, hogy most mindenki magának akarja a pozíciót begyűjteni, hanem hogy amit te akarsz, az nem a tiéd. Mózes ezt mondja. Mózes erre próbálja rávezetni őket, hogy hát Lévi fiai, hát álljatok már meg, hát ez sok nektek. Nem ez a feladat. És ami nem a te feladatod, az neked sok lesz. És a magyar nyelvben nagyon jó ki lehet ezt hozni, hogy sokk, két kával, besokkolsz tőle. Nem fogod tudni megcsinálni, nem a tiéd. Ne nyúlj ehhez. És hányszor látjuk azt, hogy olyanban mennek bele emberek, amiben nem kéne, ami nem az ő feladata, és belerokkan. És még élhetett volna. Belerokkan, akár fizikailag, akár szellemileg, akár lelkileg, belerokkan. Mert olyanba nyúl, ami sok neki. És valahol ez az, ami átjön ezekből az apró részletekből, hogy hogyan jutunk el idáig, hogy a nép egyszerűen, mikor meglátja azt, hogy elvész ez a 250 ember, félelmében azt mondja, hogy elvesztünk, kész, végünk. Pusztít az Úr. De Isten nem pusztít. Nem pusztít. Még ebben az időszakban sem. Az ember azt gondolná, hát nagyképű volt, megérdemelte, elpusztult, kész. Itt a büntetés. Ez nem büntetés volt. Olyan jó lenne, ha megértenénk, hogy Isten soha nem büntet. A Tórában egyetlen egyszer nincs büntetés. Az úgynevezett Ószövetségben nincs büntetés. Következményei vannak az eseményeknek. És Kórah cselekedetének, indulatának következményeit látjuk. Azt, hogyha valaki kiemeli magát, és valami fölé akarja helyezni, alá kerül. Ő föl akarta emelni magát, mert megvolt hozzá a kapacitása. Az összes adottsága megvolt. Tudatában volt annak, hogy ő erre képes. És egyébként lehet, hogy szupervezető vált volna belőle, csak éppen mást gondolt Isten. És az indítatása, a lelkülete, a hozzáállása végül azt eredményezte, hogy elnyeli a föld. És aztán a nép azt mondja, kész, elvesztünk. De Isten azt mondja, nem, nem veszett el semmi. Nem veszett el semmi, megkönyörül a népen. És Isten megmutatja, hogy ki a választott. A 12 törzsből így folytatódik aztán tovább, a 17. fejezetben. A 12 törzsből begyűjtenek mindenhonnan egy ágat. Egy vesszőt, így fordítja Károly. Egy ágat. Tegyétek oda a szentélyhez. Mindenki tegye le az saját ágát. És majd megmutatja Isten, hogy kit választ. És erre az ágra rá kell írni a törzseknek a nevét. És a képviselőit is. És ekkor van az, hogy Áron vesszeje kivirágzik. Ez a halott ág. Ez a letört ág. a semmiből egyszer csak kivirágzik. Mert jelet ad Isten, hogy ő az a fa, ő lesz az a, aki majd viszi tovább, aki a papságot viszi, őt választottam. Miért? Mert így akartam. Ennyi. Így döntöttem. És itt jön a kérdés, ami talán egy picit kapcsolódik a délelőttihez. Elfogadom-e? Elhiszem-e? És ennek a szónak, ennek az akaratnak engedelmes vagyok-e? Itt egyetlen egy dolog történik, hogy engedetlenségnek a szelleme lép be. De ez az engedetlenség, ez nem olyan, hogy most itt neki megyünk valakiknek, és akkor valami egész más új ágat hozunk be. Nem. Ez hogy kezdődik? Az igazság képviseletével. Gyönyörű példája annak, hogy hogyan indul a báránybőrbe bújt farkas története. Az igazságot képviseli. Hát az egész népszent. Igazat szól. Csak éppen az utolsó mondatban olyan csúsztatásokat visz be, ami hazugság. És ha ma megnéznénk, hogy mindazok, akik vezetők, tanítók, felelősek, gyülekezetekért, közösségekért, emberekért, nem csak vallási szinten, világi szinten is, mind igazságról beszél. Csak éppen úgy adja elő, hogy abban benne van az utolsó mondatban rejtetten a hazugság. És a hazugság az nem maradhat meg Isten színe előtt. És a hazugságnak el kell tűnnie a föld színéről. Miért nyeri el Kórahot és a többieket a föld? Azért, mert lázadtak? Azért, mert engedetlenek voltak? Azért, mert sokat akartak? Úgy gondolom azért, mert az igazság nevében hazugságot szóltak. És ha ma lenne Kórah, nagyon sokan élve kerülnének a föld alá. Kemény a Kórah története. Nagyon kemény, mert az igazság nevében, az igazságot hangoztatva elég volt egy fél mondat, hogy mindez hazugsággá váljon. Az már csak részletkérdés, hogy Kórah önmagát reklámozza. Ezek már mind csak ilyen járulékos dolgok. Amin elcsúszott az egész, az ez. Az igazság nevében hazugságot mond. És Isten ezt nem tűri. Nem tűri. Aki maga a szent és igaz, nem tűri, hogy az ő nevében a hazugság elterjedhessen a nép között. És a felelőseket, pontosan a felelőseket fogja eltenni lábalól. Nem jelenhet meg. Nem léphet a színre, nem mehet a nép közé. És amikor elpusztul minden, és a nép azt mondja, elvesztünk, Isten kijelenti, nem veszett el semmi. Csak eltűnt a hazugság. És megmutatja azt, hogy igenis, Áron viszi az ő akaratát. Mert Áron elfogadta, mert Áron Isten szemében alkalmas a feladatra. Nagyon sokszor mi akarjuk kijelölni, hogy ki a jó pásztor, a jó vezető, a jó tanító, a jó politikus, a jó nem tudom én mi. Mi eldöntjük. De Isten egészen mást gondol. És Isten megmutatja az akaratát. És nagyon sokszor az emberi szemekben lenézett, szerencsétlen, ügyefogyott, nem határozott, olyan kis nyomorék, az Isten szemében az alkalmas a feladatra. amikor kivirágzik Áron veszélye, utána a 18. fejezet ennek a heti szakasznak az utolsó része elmondja, hogy mi a papok feladata. Újra tisztázzuk a dolgot. Újra gyerünk, tudjátok meg, hogy mi a papok feladata. Ugyanis ha azt nézzük, itt most a hívők között történt, a papság között történt egy elég nagy feszültség, amiben majdnem elpusztult a nép. Nem tudom, érzitek-e ennek a súlyát. Amikor én végig gondoltam ezt az egészet, beleremegtem. 250 ember majdnem elpusztított több millió embert. Miért? A saját maga felelőtlensége, gőgje, önnön nagyságának hirdetése miatt. És megijed a nép, és fél, hogy elpusztulunk. Miért? Mert a vezető réteg, idézőjelben szórakozik. Mert a vezető réteg nem figyel, és nincs tudatában annak, hogy milyen következményei vannak a lépéseiknek. És ez aztán egy olyan feszültséget és olyan meghasonlást szül a népben, amit emberileg nem is lehetett volna rendbe tenni. Isten beavatkozása kellett ehhez, hogy megnyugtassa a népet. És nem olvasom fel, de majd nézzétek meg ezeket a szakaszokat. Gyönyörű, ahogy Áron szinte fut, szalad, siet, hogy rendbe hozza a rendbehozhatatlannak tűnőt. Mert Mózes mondja, hogy gyorsan mutasd be áldozatot, mert elindult a csapás a népen. Siess, mutasd be áldozatot, menj Isten elé, imádkozz, szaladj. És Áron nem azt mondja, hogy nem érdekel, van elég dolgom. Fut, szalad. A rác igét használja a héber, ami egy olyan szó, ami nem csak egy kocogást jelent, hogy most kettfelésből szaladgálok, hanem szinte a menekülésnek a szava. Menekülj a szentélybe. Menekülj gyorsan, siess, mutasd azt az áldozatot, hogy álljon meg a csapás. És amikor véghez viszi Áron, és bemutatja az áldozatot, megáll a csapás. És azt hiszem, ez igazolta vissza leginkább a népnek, hogy ki az igazi vezető. És amikor baj van, akkor nagyon sokszor tudjuk osztani az észt. Így kell csinálni, úgy kell csinálni. De vajon ki az, aki szalad, hogy bemutassa az áldozatot? És Isten megmutatta, hogy az ő szolgái, azok ilyenek. Az ő szolgái Áron és Mózes, akik felelősséget vállalnak a népért, aki szalad a népéért, hogy álljon meg a csapás, hogy el ne pusztuljanak. És amikor arról beszélünk, hogy mi mindannyian papság vagyunk, akkor vajon szaladunk-e így a másikért? Vajon szaladok-e így áldozatot bemutatni a másikért, mikor látom, hogy a csapás elindul, vagy valami pusztulás elindul, vagy valami olyan van az életében, ami nem jó, és bevisz a halálba? Szaladok-e érte? Annyira megindító volt ezt olvasni, hogy Áron tényleg siet. Küzd a népéért. Küzd az emberekért. Nem csak a lévitákért. Nem csak a saját kis belső köréért. Nem csak azért a tizen akárhány emberért, aki számunkra fontos. Hanem kolhaám, az egész népért. Nagyon sok mindenre tanít ez a Kórah. Rendkívül sok üzenete van, mert nagyon sok szálon fut. Talán egyszer eljutok oda, hogy részletesen felépítve kibontsak belőle nagyon sok mindent, de most az idő rövidsége miatt is számomra ez volt egy nagyon érdekes rész, hogy az igazság nevében hazugságot szólni milyen következményekkel jár. És majd meglátjuk a folytatásban, hogy ha eltűnik a hazugság a színről, mennyire lenyugszik minden. Mennyire megbékül minden, és mennyire beáll a rend a helyére. Én kívánom, hogy legyen egy tanulság számunkra ez a Kórach. Kinek hiszünk? Hitethetőek vagyunk-e? Befolyásolni tudott volna-e minket, Kórach? Meg tudott-e volna győzni minket, Kórach? Beálltunk-e volna a 250 mellé? Ó, nem, én biztos nem, hát én nem, én, csak Mózes. Hát, amikor már több napja nem eszel, nem iszol, amikor már fáradt vagy, amikor már nyűgös vagy, amikor már eleged van mindenből, nem biztos, hogy Mózest támogatnád. Kinek hiszünk? El tudjuk-e hinni Isten szavát, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem a legjobb? El tudjuk-e hinni az ő akaratát, be tudjuk-e fogadni, magunkévá tudjuk-e tenni, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem a legkedvezőbb? Mert Kórach sokkal csábítóbb projekttel állt elő. Ez egy követhető minta volt. Észszerű, logikus, rátermett. Hát mi kell még? Ja, hogy nem Isten akaratával egyező, és? Hát a következményt láttuk. Isten akarata nem mindig kecsegtető, nem mindig kívánatos. Főleg azokban a helyzetekben, amikor nagy a baj. De érdekes módon mindig az marad meg. És minden, ami annak a nevében felüti a fejét, és a hazugság áll mögötte, eltűnik a színről. Kórach és az ő szellemisége eltűnt a színről. De érdekes, mert Isten ad ebben egy nagyon-nagyon reménykeltő folytatást. A fiai nem azonosultak vele. Ők megmaradtak. Megmaradtak, és a későbbiek során olvashatunk róluk a zsoltárokban, Kórach fiainak zsoltáráról. Érdekes módon ők elfogadták azt a rendet, amit Isten állított fel számukra. Nem követték apjuk lázadását, nem követték apjuk fennhéjazóságát. Elfogadták azt a rendet, ami Istentől való. És Isten nem pusztította el őket. Egyetlen egy dolgot nem bír Isten. Gyűlöli. Nem tud vele egy pillanatra sem közösséget vállalni. Ez pedig a hazugság. Nem tűri. Nagyon sok mindent eltűr Isten. Nagyon sok mindent. Végtelen a türelme. És ezt látjuk a népen. Eltűri az összes lázadásukat, az összes nyűgösségüket, az összes nem akarok menni, vissza akarok menni, elegem van, mindent eltűr. Mindent. Néha rájuk mordul, de eltűr. Egy valamit nem tűr. A hazugságot nem tűri. Mert a hazugság atya, ismerjük, hogy ki. És azzal egy pillanatig nem tűri a közösséget. És Kórach tanít. Figyelj, figyelj azokra, akik az igazság nevében hazugságot terjesztenek. Legyünk észnél. Figyeljünk a Kórachokra.
Igazából hozzátennék, igen nehéz, mert elég egy kerek volt, amit elmondta, de számomra is azért mindig jönnek gondolatok, így ahogy elmondtad azután is. Én szeretek aktualizálni, mert a történetek azok ma is szólnak, és az aktualizálásnak van egy olyan területe, hogy ki a mai Kórach, és ki a mai Ruben leszármazott. És ugyanígy mennek a gondolataim, hogy tulajdonképpen Kórach miért volt ebben a helyzetben, hogy nem örökölhette a tisztet és a rangot, tehát Mózes lett a népvezetője. Ruben az egyértelmű, hiszen parázdaság volt, és a parázdaság miatt Rubennek a szerepe az elsőszülötti helye megszűnt, így nem örökölhették az elsőszülötti jogokat a Rubenféle leszármazottak. De hát vannak ma is Kórachok, és vannak ma is Rubenek. És bármennyire fájdalmas, bármennyire megint a negatívat kell mondanom, a mai Isten népe szintén ebben a helyzetben van. Ma is vannak Kórachok, akik feltehetően igencsak felelősek voltak azért, hogy a választott nép ott maradt Egyiptomban. Hiszen nem ez lett volna a feladatuk. Nem voltak a helyükön a leviták, nem voltak a helyükön Kórachék, akik azt mondták volna, hogy még József is azt mondta, hogy majd ha kimentek. Benne volt Istennek a terve az, hogy nem kellett volna ott lenni Egyiptomba, ha visszamentek volna a 12 törzs, a 12 gyermek visszament volna. Ki a felelős, hogy nem mentek ki Egyiptomból, amikor a helyzet változott, és ki kellett volna menni. Mert nagyon jó volt ott, mert nagyon jó egzisztenciát lehetett építeni, csak maradjunk itt. Kész. Kórachéknak feltétlenül ez volt az egyik mulasztási bűnük. Rubennek egyértelmű a parázdaság. De ma is vannak Kórachok, akik nem szóltak azért, hogy a mai kereszténység és a zsidóság nem menjen be Egyiptomba. És ha ott van, akkor miért nem jön már ki onnét? Ma is. És ma is vannak paráznák, úgy, mint Ruben, akik elveszítették azt, amit Isten adott nekik. Ők is paráznák lettek. Ők is elveszítették azt a jogot, amit Isten az elsőszülöttnek adott. És ilyenkor elgondolkodtató, hogy a mai korban, amikor a kereszténység tele van Kórachokkal és tele van Ruben származottakkal, mi a folytatás? Ugyanaz a folytatás. A nép megmarad. De azok, akik paráznák, azok, akik Kórach fiai, az a 250, azok élve fognak meghalni, eltűnni. Sírunk, rívunk, hogy hol a kereszténység és milyen állapotban van. Hát ebben az állapotban van. Ugyanez folyik most is. Ha még most nem is történt meg ez, hogy eltűnnek élve. De a következmény pontosan ugyanez. Meg fog szűnni. Nem Isten népe és nem a kereszténység és nem Isten akarata. De Kórachnak és Ruben leszármazottaknak vége. Még akkor is, hogyha Krisztus helytartójának hívja magát. Még akkor is, ha lepaktál bárkivel, lefekszik bárkinek. Akkor is. És lesznek. Lesznek olyan Mózesek, akiknek Isten eleve már megadta a lehetőséget, hogy nem saját érdekből, haszonból, hanem a semmiből az ő akaratába behelyezte, és vezetői lehettek ennek a népnek. És ez a jövője a mostani kereszténységnek is. Igen. Nem emberről beszélek, hanem egy mózesi vezetésről. Maga a világ ura áll az élére. Igen. Igen, és lesznek Áronok, akik rohanni fognak azért a kereszténységen, hogy ma itt van. Amelyik a mások parázdossága és a mások Kórachi lázadása miatt életveszélyes helyzetbe került. És lesznek, akik imádkozni fognak, és lesznek, akik áramódjára rohannak Istenhez, hogy nagy baj van. Mert ez a reménység. És ha ez a reménység nem lenne, akkor most azt mondom, a kereszténység úgy, ahogy most sügyedjen. De Istennek nem reménységet adott nekünk, hanem ígéretet adott. És lesznek. Lesznek Áron követei. Lesz új papság, és nem kinevezett felked, meg nem tudom micsoda bohócok, hanem akik valóban a népért képesek oda menni Isten elé. Akinek valóban fontos az, hogy Isten terve beteljesedjen. lesznek. Ezek a gondolatok jöttek így elém, és itt csak a saját helyünket kell valahol mérlegelni. Valóban a paráznák mögött áll van a helyem, akik mindenkivel lefekszenek, bármiért, csak haszon legyen vele, fizetség legyen. Vagy az önjelölt Isten népe, meg Isten vezetője, meg önjelölt pásztorok, akik minden hatalmat bitorolni akarnak, kik mellett van a helyünk? Mert előbb-utóbb megnyílik a föld. De az örömhír az egészben, hogy a nép marad. A nép marad. Ne temessünk el senkit. De Kóreknek és Rubel leszármazottainak ott van. A maiaknak a régi példa ott van. Ennek egyszer vége lesz. Abban a pillanatban, hogyha Isten akaratával szembefordulnak, és azt mondják, hogy minden a jogosultság és hatalom, és minden a miénk, abban a pillanatban Isten lépni fog. Megmutatja az övét, és megmutatja az övét, nem Mózest, egy új Mózest, hanem magának a népnek a vezetőjét, királyát, magát Krisztust. A mi dolgunk pedig rohanni. Uram, irgalmazz ezért a népért, mert baj van. És ez a dolgunk most, ez a dolgunk a hitetők ellen, mert tudjuk a történetnek a folytatását, a választott nép miért nem mehetett be, mert elfogyott, nem volt hite. Az ilyenek adtak hitet, és a belső ellenség adta a hitetlenséget, az elhitetést. Nem kívülről kapták ők, belülről. És ma is ugyanez a történet. A Isten népének a hitét pontosan belülről veszik el, és nem kívülről. A világ fütyül arra, hogy ki miben hisz. De a népen belül mindig vannak különböző önjelölt, mondjuk így, hogy szekták, nem jó szó, vannak új kezdemények, új emberek, új mozgalmak, új teológiák, mind. Ebbe a kategóriába te tartozik. Nekem higgyél, én vagyok Kórach, én. Én vagyok a főpásztor, alpásztor, nem tudom micsoda. Én. Mózes sosem mondta, hogy én. És aki önmagáról beszél, az mind Kórach, és mind hazudik. A hazugságot Isten nem tűri, valóban eltűnik. De úgy tűnik el, hogy az igazság meg fog jelenni. A kérdés az, hogy én hol vagyok. Ez a kérdés.